11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja Önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Kalendárium.
Nemzetközi sztár előadások és új hazai produkciók a Budapest Táncfesztiválon. Ertő Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója lesz a vendégünk. Nem élhetek muzsika szó nélkül. Móricz Zsigmond regényének adaptációja a Szombathelyi Vörös Sándor Színházban. Robert Capa, Magyar Riport 1948. Tárlat a Budapesti Capa Központban. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Új kiállítás nyílt Békés Csabán a Munkácsy Mihály Múzeumban.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
7 perc elmúlt 5 óra.
Hajnaltáj. A műsorvezető Belényi Barbara.
És akkor röviden arról, hogy mivel várjuk Önöket műsorunk első fél órájában. 5 helyszínen 130 mesterséges fészekkel segítik a süllők szaporodását Komárom-Esztergom vármegyében. A fészkek 80%-a pedig már ikrával fedett.
Látjuk, hogy a természetes vizeinkben a természetes reprodukció nem valósul meg. Ezért mi mesterséges süllőfészkeket helyezünk ki már évek óta a Dunára.
Aztán 300 millió forintból újul meg a csapadékvíz elvezetés a hevesi Zaránkon.
Mi egy eléggé aszálysújtott területe vagyunk az országnak, viszont pont 25 őszén is volt egy olyan nap, mikor egy szűk óra leforgás alatt majdnem 90 mm csapadék leesett, hát akkor még a főúton is csált a víz.
Fél hatig az őrségi Pityerszerre is ellátogatunk, ahol új látogatóközpont épül. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gergács Anikó. Idén 300 éves a debreceni kis templom, vagy ahogy a helyiek mondják, a Csonka templom. Megépítésének évfordulóját egy egész éves rendezvénysorozattal ünneplik. A kis templom különleges orgonáját a hangszerek királynőjeként tartják számon. Közép-Európa egyik legmonumentálisabb hangszerét Sárosi Dániel orgonaművész segítségével Gyarmati Péter kollégánk is megszólaltatta.
Így szól a debreceni kis templom orgonája.
Megépítésére 1862-ben írtak ki pályázatot, az azt elnyerő Kiszel István nyugat-európai tanulmányúton vett részt, akkor akadt rá egy genfi hangszerre. Az átadót 20 évvel később tartották meg, aztán a hangszer az 1980-as években teljesen tönkrement, a felújítása 2016-ig húzódott. Ma pedig a 300 éves templom dísze, mondta Sárosi Dániel orgonaművész, a templom turisztikai vezetője.
Az orgonaépítők sok hónapot dolgoztak azon, hogy ez a hangszer ehhez a térhez idomuljon, a hangszíneit úgy alakították át, úgy intonálták, hogy itt tökéletesen szóljon. A francia romantikus darabok, amelyeknek az időszakában ez az orgona keletkezett, azok fantasztikusan, mondhatni, tökéletesen szólnak.
Érződik az? Ne nevesen ki, nem értek hozzá. Érződik az? Hallatszik az, hogy ez egy frissen felújított hangszer? Van különbség?
Hogyne? Inkább azt mondanám, hogy egy ekkora hangszert vezetni, vezérelni. Ez olyasmi lehet, mint egy nagy hajónak a kapitánya lenni. Tehát egy óriási szerkezetet mozgatok, félelmetesen sok mechanikai alkatrész, áttétek. Ezt nyilván az ember a kezében érzi. Egészen más egy ilyen orgonát vezérelni, mondjuk, mint egy sokkal kisebbet, adott esetben modernebbet. Tehát ebben pont ez a lényeg, hogy visszaszaladunk másfél száz évet, és így keletkezik az orgonának a hangja, illetve ezt fogja az ember a kezébe. Természetesen nagy élmény.
Én visszaengedem, Dániel, játszon egy kicsit.
Kálvinista Róma, a magyar Genf, szokás Debrecent így is emlegetni, a református egyházhoz fűződő szoros kapcsolata és a vallási jelentősége miatt. Debrecen 1567-ben vált a magyarországi reformátusság szellemi központjává, de abból az időből nem maradt ránk egyetlen templom sem, mondta Fekete Károly, a tiszántúli református egyház kerület püspöke, a most 300 éves, 1726-ban elkészült kis templom a város legidősebb temploma.
Nagyon örülök neki, hogy abban a rendezvénysorozatban, amelyik ezt a 300 évet föleleveníti, a debreceni városlakóknak is, illetve a gyülekezetnek lesz egy olyan pont, amit most szervezünk, hogy meg tudjuk valósítani. A sok koncert, a kiadványok és emlékezés előadás sorozat mellett Magyar Emlékpont kitüntető címet kapott a debreceni református kis templom. A Nemzeti Örökség Intézetének a határozata alatt Magyar Emlékponttá nyilvánították, és ennek az emblémájának az elhelyezése fog történni majd a jubileumi évben. Szeretnénk, hogyha egy hangsúlyt kaphatna ez a templom kora miatt is. Ez az emlékpont cím a magyar történelmi emlékhelyet jelentő református kollégium és nagy templom közelében, attól egy pár száz méterre, azt ismeri el, hogy itt olyan esemény történt, amelyik a protestáns egyházak ősi szabadságát elkobzó császári pátens elleni tiltakozásnak egy olyan mérőpontja, ami méltó erre a címre.
A debreceni kis templom, vagy ahogy a helyiek mondják, a Csonka templom 300. születésnapját koncertekkel, előadásokkal ünneplik meg a Civisvárosban. A rendezvénysorozat az advent végéig tart.
A következő napokban a gazdák talán egyik legnagyobb izgalma, hogy lesznek-e fagyok. Egyelőre nem dőlhetünk hátra, a legutóbbi néhány évben is extrém értékeket mértek hazánkban. Míg két évvel ezelőtt több mint 31 Celsius fok volt a legmagasabb nappali hőmérséklet, addig a Kékesen 2021-ben fagypont alatti értéket mutattak. A Kárpát-medencében egyelőre nincsen extrém időjárás, egyedül Csíkszeredában van 0 fok, Bécsben 10 fokos a hajnal, Grácsban szitálás van 9 fokkal, Pozsonyban és Kassán 11 fokot mértek, Kolozsváron felhőtlen az ég, 7 fok van, Aradon, Újvidéken és Zágrábban is 12 fokos a hajnal, és végül Ljubljanában borult az ég, 10 fok van. Egy perc múlva lesz 17:45. Új látogatóközpont épül a szalafői műemléképület együttes mellé az őrségi Pityerszeren, amely az egyik legautentikusabban fennmaradt népi építészeti műemlékünk. Az 1,8 milliárd forintos KEHO Plus programmal egy kétszintes fogadóközpont 400 négyzetméteres interaktív kiállítás valósul meg. A természetvédelmet és ökooktatási feladatokat is ellátó 1200 négyzetméteres komplexumot az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság fogja működtetni. Részletek Gergő Judittól.
Pityerszerről azt gondolom, hogy nagyon sokak fejében összefonódik az őrség fogalmával.
Az őrségi szeres építkezési módot bemutató szalafői műemléképület együttesről mondja ezt Kása Vera projektmenedzser. A népszerű turisztikai célpont a közeljövőben egy látogatóközponttal bővül majd.
Pityerszeren jelenleg az őrségi népi műemlék együttesünk található, aminek jellegzetessége az, hogy egy épület kivételével az összes épület az eredeti helyén áll. Ez az országban nem nagyon sok helyen fordul elő, hogy egy ilyen műemlék együttes minden tagja a helyszínen lett volna 1-200 évvel ezelőtt is már, és ennek a látogatottsága elég magas. Az emberek nagyon szeretik ezt a helyet, viszont azáltal, hogy sokan jönnek ide, nem megoldott a parkoltatás, a beléptetés, akár az információadás is nehéz esetenként, és ezt szeretnénk koncentrálni egy olyan helyen, ami egy látogatóközpontban jönne létre. Ez a látogatóközpont pedig egy korábbi kavicsbánya helyén kerül felépítésre. Ez egy látogatói rendszer kapu is lesz végül is. Itt történik majd a vendégfogadás, a tájékoztatás és a beléptetés is.
A beruházás KEHOP plusz forrásból valósul meg, mintegy 1,8 milliárd forintból.
Nagyon-nagyon fontos az, mivel évente akár 30-40 ezer látogató is megfordul itt, hogy milyen módon tudjuk a környezet, a természet terhelését csökkenteni. A most induló projekt, aminek a címe az Őrségi Nemzeti Park szeres település szerkezetéhez kapcsolódó természeti értékek bemutatása. Ennek a fő célja az, hogy be tudjuk azt mutatni, hogy egy Natura 2000-es területen hogy lehet megoldani azt, hogy a látogatók is jöhessenek, a természeti értékeket be tudjuk mutatni minél szélesebb körben, olyan látogatók számára, számára, akik nem feltétlenül kiműveltek természettudományok kapcsán.
Hogy kell elképzelni ezt a látogatóközpontot? Mert ugye a Pityerszer az önmagában egy teljes egész, amit megnéz a turista, de nyilván a látogatóközpont az nem csak egy igazgatási épületként fog funkcionálni.
Így van. Ez a látogatóközpont arra lesz majd hivatott, hogy az ide betérőket fogadhassuk, számukra információt tudjunk adni, lesz az emeleten egy ajándékbolt és éttermi szolgáltatás is, ez nagyon fontos, számítanak rá, az emberek keresik a lehetőségeket erre nézve, illetve ami a nagyon-nagyon fontos és kulcselem ebben a látogatóközpontban, az az lesz, hogy lesz egy modern beltéri kiállítás, amely az épületnek a legnagyobb funkcionális egysége, több mint 400 négyzetméter lesz az alapterülete, interaktív, várhatóan nagyon szép megoldásokkal rendelkezik majd ez a kiállítás. Érdekes lesz egy történetmeséléses, kevés olvasandó szöveggel és sok audiovizuális tartalommal. Fő témák az erdő, a táj, a szer, a hagyományok, a vetítő és a vissza az erdőben narratív szerkezet. Tehát mindenképpen az a cél, hogy a Natura 2000-es terület értékei élményszerűen jelenhessenek meg az emberek számára, és ez befogadhatóvá váljék így számukra.
Ad-e lehetőséget ez a látogatóközpont akár programok megrendezésére is?
A törekvés mindenképpen az lenne, hogy a jelenlegi szezonális nyitvatartásunkat meghosszabbítsuk, hogy az ide látogatók valóban élményeket szerezve tudják itt eltölteni az idejüket. A turisztikai szezont szeretnénk 4 évszakosra kitolni, kiterjeszteni, tehát szeretnénk, hogyha az emberek, akik ide látogatnak, nem azzal találnak magukat szemben, amivel jelen pillanatban még, hogy a téli időszakban zárva kell, hogy tartsunk, mert nincsenek lehetőségeink arra, hogy őket megfelelő körülmények között fogadjuk és ellássuk, tájékoztassuk. Úgy gondoljuk, hogy ez az új látogatóközpont, ez erre majd lehetőséget fog nyújtani.
180 évvel ezelőtt indult a balatoni gőzhajózás a kisfaludi gőzös vízre bocsátásával. A 33,5 méter hosszú gőzös alkatrészeit még ökrös szekerekkel szállították az óbudai hajógyárból a tóhoz. A kisfaludi gőzös volt az első hajó, amely Füred és Siófok között közlekedett, és közel 200 főt szállított. További részletek a Hangtárban.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
100 esztendős a balatoni gőzhajózás. A balatonfüredi ünnepség keretében felavatták a Széchenyi motoros vontatóhajót.
A híradós tudósítás 1946-os, a balatoni gőzhajózás idén már 180 éves. A 19. század derekán a Balaton még egészen más arcát mutatta. A magyar tenger partjain nádasok és csend honolt, a vízen pedig legfeljebb halászbárkák ringatóztak. Kellett egy vízió, egy merész terv, hogy ez megváltozzon, gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar, miután gőzhajó forgalmat létesített a Dunán és a Tiszán, figyelmét a Balaton felé fordította. Rétfalvi Judit tárlatvezető, Jókai Mór emlékház.
Széchenyi Kossuth, Veselényi és az akkori politikusaink mind itt a fürdőbe találkoztak, és itt tervezi Széchenyi, Heltelendi Károly és Kossuth Lajos a kisfaludi gőzöst, hiszen látják ezt a csodás magyar tengert, amelyen egyáltalán nincsen, csak néhány adék, de gőzös hajó nem jár. Eltervezik a gőzhajót, és meg is valósul.
A hajótest az óbudai hajógyárban készült, de a szíve, a 40 lóerős gőzgép egyenesen Angliából érkezett. A dátumot stílusosan választották meg, a hajó Széchenyi 55. születésnapján indult el.
Addigra elkészül 4 kikötő, elkészül a keszthelyi, elkészül a siófoki, elkészül a füredi és a kenesei.
De miért volt ez akkora áttörés? Aki Pestről a füredi savanyú vízhez vágyott, annak hosszú, gyötrelmes zögykölődésben volt része.
Gyors kocsival lehetett ide eljönni a füredi fürdőbe, azaz a savanyú vízre, és bizony ez 15-16 óra utazás jelentett. Pestről, a nagypapai étterem elől indultak ezek a kocsik, és Székesfehérvár, Várpalota, Veszprém érintésével érkeztek ide meg a füredi templom utcába, amit ma Blaha Lujza utcának nevezünk.
A hajó 1847-től már teherszállító uszályokat is vontatott, összekötve a partmenti gazdaságokat. Bár az eredeti gőzöst 1887-ben kivonták a forgalomból és szétbontották, a története nem ért véget. 2014-ben elkészült a hűmása, amely ma ismét méltóság teljesen hasítja a hullámokat, igaz, ma már nem a Balatonon, hanem a Dunán. Budapest szívében emlékeztet minket a magyar gőzhajózás aranykorára.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
6 perc elmúlt, 4:06. Mesterséges fészkekkel segítik a süllő állomány növekedését a Komárom-Esztergom vármegyei Horgász Egyesületek Szövetségének halőrei. 130 ilyen eszközt helyeztek ki a Duna mellékágaiban és öbleiben, azt remélve, hogy a víz visszahúzódása, a csapadékhiány vagy épp a hajóforgalom miatt nehezebben szaporodó halfaj ikra rakását ezzel segítsék. Drexler Anna információi.
A horgászok találékonyságának és tenni akarásának valóban nincs határa, ha egy-egy halfaj védelmében igyekeznek cselekedni. A napokban számolt be arról a Komárom-Esztergom vármegyei Horgász Egyesületek Szövetsége, hogy 5 különböző helyszínen összesen 130 mesterséges fészket helyeztek ki annak érdekében, hogy segítsék a süllők szaporodását. Az akció sikeresnek bizonyult, hiszen néhány héttel későbbi ellenőrzés során az derült ki, a fészkek 80%-a már ikrával fedett volt. A részletekről Zoltai Dániel, a szervezet elnöke számolt be.
A süllőfészeknek nevezzük, ahol lerakja az ikrát a süllő, és utána a teljes, tehát a hím süllő őrzi az ikrákat, akár több héten keresztül is. Úgy gondoljuk, meg hát látjuk, hogy a Duna, hogy a természetes vizeinkben azért ez a természetes reprodukció nem valósul meg. Ezért mi mesterséges süllőfészkeket helyezünk ki már évek óta a Dunára. Több másik szövetség is más vármegyékben megkeres minket, és szoktunk nekik segíteni, meg úgy azért az elterjedőben van, mi a Balatonról lestük el, és talán a többiek tőlünk is már egy kicsit ellesték ezt. Furcsán fog hangzani, de műfőre, illetve girlandokra. Még föltekert állapotú ez a fenyőgirland, az, amit lerakunk táblákba a víz aljára. Minden esetben kibújázzuk, tehát 4-5 méter mélyre.
Egy fészken akár 500 ezres ikra mennyiség is található, viszont csak kis részükből lesz kifejlett hal. A hajóforgalom és a rárakódott üledék miatt a fészkek egyszerűen megromolhatnak, és az ivadékok sorsa is gyakran az, hogy más halak eledelei lesznek.
Mi 1 méter x 80 centis táblákban próbáljuk ezt a folyamatot segíteni a süllők számára. Hozzájárul a szaporulathoz, itt azért nem azt kell elképzelni, hogy akkor jövőre csak süllő lesz a Dunába, de ahhoz, hogy fenntartsuk a Dunának ezt a biológiai sokszínűségét, illetve hát különös tekintettel az őshonos halakra, azt gondoljuk, hogy ez kell. Ezután is azért szeretném megkérni a horgászokat, hogy ne nagyon bolygassák ezt a területet, tehát hogyha ilyet látnak, akkor ne nyúljanak hozzá. Ugye tudni kell, hogy agresszívan őrzi a hímsüllő ezeket a fészkeket, azért, hogy ne, hát nem tudom máshogy megfogalmazni, hogy ne rohadjanak be az ikrák, ezért az uszonyaival biztosítja azért a víze áramlását, azon is ő tisztogatja, hogy minél nagyobb százalékba kelljenek ki ezek az ikrák. De több oka van azonnak, hogy nem tud leívni a süllő, vagy le is ívik, akkor nem túl jó százalékkal maradnak meg a halak, vagy akár érje lefogható méretet, tehát itt ezt ezrelékekben mérjük, pont, hogy a süllőnek az egyik legkisebb az ikrája az összes halfaj közül, és nagyon kevés érje el ugye azt a kort, amikor már fogható lenne, de ez a természetes folyamat. Több dolog akadályoz, aránylag nagy a vizeknek a mozgás a parcellában, hogyha leteszi a süllő az ikráit, akkor ugye az könnyen kiszáradhat. Nagyon ideális állapot kell, hogy olyan méretű plankton találjon már pár hét után, ugye már a szigzacskó táplálkozása után már planktont enni, és ez nem mindig van azért a Dunában, vagy nem olyan méretű, nem találja meg a számára kedvező táplálékot, és ez is azért nagyban befolyásolja. Tenyészetekben állítják elő a süllőt, akkor ezt azért komolyan beállítják. Saját berkeinkben azért a Duna királynőjének szoktuk mondani, de lehet, hogy más vidékeken ezt nem mondják, viszont mindenképpen lehet következtetni arra, hogy ahol süllő van, ott nagyon tiszta a víz, tehát hogy nem bírja az iszapos vizet, illetve az oxigénben nem elég dús vizet.
A fészkeket ellenőrizték is a szakemberek, azért, hogy kiderüljön, jövőre hová érdemes, vagy hová nem kihelyezni őket. A süllőnász ideje márciusban kezdődött nagyjából 10 fokos vízben. Az utódok mostanra elhagyták a fészket, amiket azonban nem távolítanak el a horgászok, hiszen most a keszegek ívásában is segíteni tudnak.
A Duna királynője után pedig maradjon még a vizeknél. 300 millió forintból újul meg a csapadékvízelvezetés Zaránkon. A hevesi településnek nem lenne pénze a több mint 2 hektárnyi víztározó és 3,5 kilométer hosszú csapadékelvezető árokrendszer megépítésére, de a visszanemtérítendő támogatással védeni tudják a házakat a villámárvíztől. Pilisi Csenge beszámolója.
Erősen lejtős területen épült a község, és itt nagyon nagy a vízsebesség. Tehát egy hirtelen lezúduló csapadék az rendkívül komoly talajeróziót képes okozni az árkokban, az utak mellett ugye nem fér el az árokban egyszerre, és nem is volt teljesen kiépítve a földmedrű árokrendszer sem, az átereszek sem voltak megfelelők, tehát mindig az út mellett folyt a víz, ami egyértelműen az utak tönkremenetelét okozta.
Ezért kell megoldani a vízelvezetés Zaránkon. Egy 2 hektáros terület kitisztít és a tározó rendszer kialakításával tárolni tudják majd a belvizet a településen, mutatja Urbán László polgármester.
Ez a 3 utca, ez elnyerte egy területfejlesztési operatív program pluszos útfelújítási pályázatot. Ezeknek az utcáknak a partján eddig nem volt árok, vagy pedig ami volt árok, az csak ilyen szikasztó árok jellegű volt valamikor, de az évtizedek alatt ez be is feltöltődött, tehát a vízvezetést nem lehetett megoldani. Átadásra került ez az árokrendszer, illetve a hozzátartozó csapadék víztározó, és ezáltal lehetővé válik az, hogy az utcákról, amikor elkészülnek, akkor ugye a vizet el tudjuk vezetni, hiszen az aszfaltozott útnak a halála a víz, ha megáll rajta, megfagy, lemossa, illetve igyekeztünk egy olyan árokrendszert kialakítani, amely lehetővé teszi a felújított utcákról a csapadékvíznek a megfelelő és szakszerű elvezetését.
Be is folyt egyébként eddig a víz, tehát gondot okozott?
Az elmúlt években mi egy eléggé aszálysújtott a területe volt, vagyunk az országnak. Ugyanakkor viszont pont 25 őszén is volt egy olyan nap, mikor egy szűk óra leforgás alatt majdnem 90 mm csapadék leesett. Hát akkor még a főúton is, ahol pedig van árokrendszer, ott is állt a víz.
Ez most 2 utca, ami ugye elkészül, de folytatják a munkát.
Ezek kitartott makadámmal rendelkező utcák voltak, ezelőtt 40 évvel készültek, tehát azért látjuk azt, hogy eléggé leromlott állapotban vannak. Különböző javításokat kell elvégeznünk, van, ahol szélesítenünk is kell az utcán, van még másik 2 olyan utcánk, ami szintén a már meglévő árok egy új burkolatot kapott, és ezáltal bízunk abban, hogy a víznek a megfelelő elfolyatására minél jobban szolgál és minél jobban funkcionál.
Tudják hasznosítani egyébként a megtartott vagy visszatartott vizet?
Azért látjuk ezt a majdnem 2,5 hektárnyi hedence részt, ami valamikori vályogverő gödrökből maradt vissza, hogy ezekbe vezessük bele ezt a vizet. Hát sajnos annyi eső nem esik, hogy ezekben mondjuk egy állandó vízi élővilágot lehessen kialakítani. Ugyanakkor viszont készülünk arra az időszakra, amikor a karácsony környéki bányákban a bányászati tevékenység megszűnik, visszajön a talajvíz tekintetében a víznyomás, és akkor az ezelőtt 50 évvel működő artézi kutaknak a vizeit újra ide be tudjuk vezetni. Ezek a 70-es évek közepéig, amíg itt a bányászati tevékenység nem indult el a Mártalján, akkor is úgy volt, hogy ezekbe a víztározókba került bevezetésre az artézi kutaknak a vízfeleslege.
Régóta álma a településnek, hogy egy záportározót is építsenek, vagy csatlakoztassanak a vízelvezetéshez, akkor éppen ezek a úgymond medencék záportározóként működnek majd.
Mivel ezek a településnek a legmélyebb pontjain helyezkednek el, így nyilván összefolyik a víz. Mi most segítettünk, hogy még jobban, még gyorsabban ide tudjon folyni a víz. A zsiripek azért vannak itt a összekötő szakaszokon, hogy tudjunk szakaszolni, és a rendelkezésre álló víz mennyiségnek megfelelően tudjunk feltölteni, vagy ha kell, akkor leengedni ezekből a vizekből majd a jövőben, illetve van a településnek még egy másik hasonló területe, az pedig éppen most van egy benyújtás alatt egy más nagy volumenű pályázat, az pedig annak a keretein belül szeretnénk rekultiválni. Szeretnénk azt, hogy minél jobb legyen a településnek a mikroklímája, benne vagyunk most is olyan pályázatokban, amelyek a valamikori vízi élővilágnak a helyreállítását szolgálják, és bízunk benne, hogy nem csak ez a mai napon átadott beruházás, hanem a következő évben, években elvégzendő beruházások is ezt a célt szolgálják, és ennek maradéklanul meleget tesznek.
Mávinfo. Friss információk a vonattal közlekedőknek pontosan 17:30-kor. Kis Horváth Levente van a vonalban. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Az útrakelőknek jó hírem van, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult a reggeli vonatforgalom, kivéve az Ózdi vonalon, ahol az Ózdról 6 óra 8-kor induló vonat helyett pótlóbusz közlekedik. Pályakarbantartás miatt több vonalon is módosult a menetrend. Pótlóbuszok szállítják az utasokat a Helikon interrégiók helyett ma estig Tapolca és Sümeg között, a Siófok-Kaposvár vonalon holnap estig Tab és Siófok között, a Szobi fővonalon péntekig néhány csúcsideig G70-es és Z70-es vonat helyett Nagymaros és Szob között, az S780-as vonatok helyett jövő hét péntekig, a Dombóvár-Gyékényes vonalon a hónap végéig Jákó-Nagybajom és Somogy-Szob között, valamint az Észak-Balatoni vonalon vasárnapig a személyvonatok helyett Székesfehérvár és Balatonfüred, még a sebes vonatok helyett Lepsény és Balatonfüred között. Pontos változás, hogy a sebes vonatok pótlóbuszai a fővárosból a 35 perccel korábban páros óra 30-kor induló Balaton Intercity-kkel érhető el. Jó utazást kívánok!
Egy perc számolt fél hat. Jó reggelt kívánok, ez itt a Kossuth Rádió Vidék magazinja, Hajnaltáj, a mikrofonnál Belényi Barbara. Veszélybe kerülhet az őszi vetésű gabona és repce, ha nem érkezik csapadék. Az Alföld vízhiánya már most is jól látszik, amelyre nem megoldás önmagában az öntözés. 6 óra előtt a vízmegtartásról és talajvédelemről is szólunk, de előtte a hírek következnek. A stúdióban Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Ma megkezdődnek a választás utáni egyeztetések. Súlyog Tamás köztársasági elnök délelőtt 10 órára a Sándor palotába hívta az országgyűlésbe jutott pártok vezetőit, Magyar Pétert, Orbán Viktort és Torockai Lászlót. Ma megkezdődik az agrártámogatások tavaszi igénylési időszaka. Az egységes kérelmek összesen 54 jogcímen nyújthatók be. A gazdálkodók a Magyar Államkincstár elektronikus felületén adhatják le igényüket. A dokumentumok beadási határideje június 9-e. A részletekkel hamarosan foglalkozunk itt a Hajnaltájban. Átadták a Szegedi Tudományegyetem új nőgyógyászati ambulanciáját. A fejlesztésnek köszönhetően egy helyre került a klinika összes járó betegellátó egysége, az általános nőgyógyászati ambulancia és szakambulancia. A 150 millió forintos beruházást a felsőoktatási intézmény saját forrásból valósította meg. Magyarország is képviselteti magát a holnapig tartó varsói World Food Poland kiállításon. Az Agrár Marketing Centrum standján 8 magyar élelmiszeripari vállalkozás termékeivel ismerkedhetnek meg a látogatók, akik a többi közt kézműves csokoládét, szarvasgombás termékeket és hajdina alapú különlegességeket is megkóstolhatnak. Ma van a művészet világnapja. A 2019-ben elfogadott nemzetközi kezdeményezés célja, hogy segítse a művészet fejlődését, terjesztését és élvezetét. A jeles nap egyben az olasz reneszánsz polihisztor Leonardo da Vinci születésnapja is. Az időjárásról. Kezdetben folytatódik a többnyire borult idő, majd először keleten, aztán délutántól már egyre több felé felszakadozik, csökken a felhőzet. Helyenként futózáporok előfordulhatnak. Néhol megélénkül a szél. Délután 17-23, késő este 9-15 fok várható. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a Hajnaltáj. Belényi Barbarával.
Budapesten gyenge északkeleti szél foly, 12 fok van, Győrött, Mosó-Magyaróváron és Sopronban 10 fokos a hajnal, Szombathelyen, Veszprémben, Székesfehérváron 11 fokos, Pápán gyenge északi szél foly 10 fokkal, Szentgotthárdon 9 fok van, Zalaegerszegen 10 fok, Keszthelyen és Nagykanizsán is gyenge északi szél foly 11 fokkal, Kaposvár 9 fok, Siófok 12 fok, a Balatonvize pedig csak 1 Celsius fok, hűvösebb 11 fokos, Pécsett is 11 fok van, Pakson gyenge északkeleti szél foly 12 fokkal, Baján 8 fokos a hajnal, Kecskeméten és Egerben 11 fokot mértek, Széchenyben 9 fokot, Miskolcon és Karcagon 12 fokot, Szolnokon gyenge északi szél foly 11 fokkal, Debrecenben van ma a leghűvösebb 7 fokot mutat a hőmérő, Nyíregyházán gyenge délkeleti szél foly 10 fok van, Záhonyban 9 fok, Szegeden 10 fok, Békéscsabán 11 fok, Kékestetőn pedig gyenge déli szél fúj 9 fokkal. 5 perc elmúlt fél 6. Most pedig címszavakban arról, hogy mivel várjuk Önöket egészen 6 óráig. Gyeptégla helyett konyhakert. Hazánk első vegyszermentes irodakertjében jártunk, ahol a dolgozók egyik juttatása, hogy egészséges zöldségeket ehetnek.
Én nagyon szeretem a különféle tépő salátákat. Cékla, répa, koktélparadicsomok, mini paprikák, chili paprikák. Amikor kilép az ember az iroda ajtajából, akkor egy hatalmas láda zöldség és finomságot vár minket.
Aztán kezdődik a kukoricavetése a Vajdaságban, ám az utóbbi évek szárassága miatt az őszi vetésű kalászosok vették át a főszerepet.
Kukoricák a vetésterületek ugye lecsökkentek, egy hét alatt elvetünk, azelőtt vetettünk néha egy hónapig is, tehát most már ez a vetés szerkezet a kalászosok felé tolódott. Inkább ősszel vagyunk kicsit idegbajban, ilyenkor tavasszal eléggé komótosak vagyunk.
Ha írnának nekünk e-mail címünk még egyszer, hajnaltájkukac@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Gergács Anikó.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Uborka, borsó, kukorica, tök. Mindezek cserében egyáltalán nem elképzelhetetlenek egy sokadik emeleti balkonon. Szinte garantált a siker, hiszen kész közelben az öntözés, ráadásul a gyomok sem nőnek. És hogy mivel érdemes kezdeni, arról Bozsik József összeállításában hallhatnak.
Gazda nem tervez külön nekünk valamilyen kis tanácsadást, hogy mit lehet a 8. vagy az akárhanyadik emeleten csinálni.
Nagyon sok kedves hallgatónknak esetleg csak balkonja, erkélye van, de balkonládákban, cserepekben, ott is szeretne kertészkedni. Petrezselyem, snidling, metélőhagyma, metélőzeller, melyek azok a zöldségnövények, amelyekkel érdemes foglalkozni.
Ha azt mondom, hogy mindennel, akkor tulajdonképpen igazat mondok.
Lovas Katalin, kertész szakíró.
Még csöves kukoricát is lehet a balkonon termeszteni, hogy egészen extrém példát hozzak. Mindent. Magam is láttam, sőt, termesztettem. Vannak kertbarátaim, akik csodákat művelnek, és mindent. A karalábétól kezdve a paprika, paradicsom, burgonya, zeller, cukkini, tök minden cserében nevelnek. Van egy idős festőművész kertbarátnőm, aki már nem tud hajolni, és ezért kitalálta, hogy ő cserepekben fog mindent nevelni. Endívia, a saláták tömkelege. Van vagy 200 cserepe, és hát egyszerűen elájultam, hogy az emberi találékonyság és a növényszeretet meg a főzni való, a főzés kedvelők mi mindent tudnak megtermeszteni cserében. Tehát bátran bárki vágjon bele, ha nem akar magot vetni, hanem palántát vásárol, az is nagyon jó. Ültessen minél többet, tehát ne csak fűszernövényeket, hanem 3 nagyobb cserép paradicsom ellátja a családot.
Kezdhetünk akár egy gazdaboltban, vetőmagszak üzletben. Ferenci László kertészmérnök kollégámmal találkoztam, és például kalandozhatunk a borsók világában. A borsó is lehet nagyon jó egy kis kertben, vagy akár a balkonon is.
Sokan cukorborsót keresnek, és nem tudják, hogy a cukorborsó olyan borsó, aminek a héját is meg lehet enni, mert nincs benne keményítő anyag, tehát ugyanúgy, mint a zöldbabot, el lehet fogyasztani héjával együtt. Ez a cukorborsó. Amit sokan cukorborsónak neveznek, az a kifejtő borsó néven ismert.
Ezek és egy másfajta kör.
Ez egy másfajta, így van, ezek kifejtő borsó néven kaphatók a kereskedelembe. Ilyen például a régi Peti borsó, vagy más néven Rajnai törpe, Peti Provençal, illetve a debreceni világos zöld, sötét zöld, ezek a legismertebbek, és a harmadik csoport a velőborsó, amelyek későbbiek, viszont nem is olyan édesek, mint a koraiak, de nem öregednek meg olyan gyorsan, mint a kifejtő borsó.
És vannak vetőmagbőrzék, kertbarátok, vagy akár botanikus kertek is rendeznek újra és újra vetőmagbőrzéket, és nagyon sok olyan tájfajtával találkozunk, amely esetleg az általános kínálatban nincs ott.
Igen, jó, hogy említi a vetőmagbőrzéket, aki nyitott szemmel jár, az találkozhat ilyenekkel. Piacokon is egyébként vásárolhatunk vetőmag, de azért még jobb, hogyha fémzárolt tasakban vásároljuk ezeket.
A témában bővebben meghallgathatják Bozsik gazda podcastjait is címünk www.mediaclick.hu. A balkonkertek után pedig hazánk első vegyszermentes irodakertjébe látogatunk, Nagy Tétényben, Dióst határában az irodaház udvaráról döntöttek úgy, hogy gyeptégla és boxusbokrok helyett permakultúrás kertet alakítanak ki méghozzá üvegházzal. Az egykori növénykutatóintézet telephelyén most konyhakert van, az itt szüretelt terményeket a dolgozók vihetik haza, sőt a feleslegel már piacra is járnak. A Grapoila udvarán Gyene Zsuzsanna kertészt kísértem.
Kiértünk a kertbe, hatalmas, nem látom a végét, különböző rágyások, mulcson taposunk, mindezt egy irodaház oldalában látjuk, kerti tóval, csöpögtetővel, harsog a saláta, az újhagyma, a mángold, paradicsom, paprika, mi mindent ültettek Gyene Zsuzsanna kertészt.
Széklek, káposztafélék, fűszerek, gyógynövények, illetve vízi növények, amik a tóban nagyon jól érzik magukat. Minden ágyásban látszik, hogy nem egyféle növény nő, mint minden ágyásban próbálunk több szintet beültetni, tehát van, ami hagymásak, vagy gyökérzöldségek, és vannak, amik termést hoznak.
Az egész 2009-ben kezdődött.
Pincés Marianna, a Grapoila alapító ügyvezetője.
Amikor ezt a céget elindítottam, a lényeg az volt, hogy szőlőtörköly a borászatok melléktermékét hasznosítsuk, és állítsunk belőle elő valamilyen értékes terméket, ez lett a szőlőmagolaj. És 2019-ben költöztünk ide Nagy Téténybe, csodálatos területre, ami csendes és nyugalmas. Ötlet az az volt, hogy ha már van egy területünk az épület körül, akkor valahogy próbáljuk meg beolvasztani a mi tevékenységünkbe. Az egyik projektvezető kollégánk, Molnár Gábor, eredetileg kertészmérnök. Az ötlet az szenzációs volt, nem park lesz belőle, hanem egy permakultúrás kert.
Mikor lesz tényleg fenntartható?
Használjuk edukációra, workshopokat tartunk itt, és visszük annak a filozófiának a hírét, ami mentén mi gyártunk, hogy ez zero waste, hogy ez upcycled, hogy közel kell lenni a természethez, hogy főzzünk otthon, hogy használjuk a egészséges hidegen sajtótolajokat, egyáltalán natúr élelmiszereket.
Magyarországon önök az egyedüliek?
Mi voltunk az elsők, nem tudom, hogy van-e már ilyen. Egyébként induláskor még csak az volt a fejünkben, hogy ha itt van ez a terület, akkor a dolgozók konyhakerti növényekből tudnak hazavinni zöldségeket, gyümölcsöket, akkor ez egy olyan plusz juttatás, ami megint csak illeszkedik ahhoz, amit mi feléjük is kommunikálunk.
Nagy Balázs József a cég egyik dolgozója.
Én leginkább annak örülök, hogy otthon nem kell kis konyhakertet tartanom, mert itt annyi minden megterem, főleg koktélparadicsomok, mini paprikák, chili paprikák. Én nagyon szeretem a különféle tépő salátákat. Cékla, répa. Amikor kilép az ember az iroda ajtajából, akkor egy hatalmas láda zöldség és finomságot vár minket.
Összeszámolta már, hogy ez mekkora érték?
Milliós nagyságrend, amit itt értékben megtermelünk. Ha már csak azt számolja az ember, hogy ilyen 6-8 ezer forint kilója a koktélparadicsomnak, szoktunk belőle csinálni savanyúságot is. Hatalmas 5 literes dunsztos üvegekbe itt szokott kint lenni a konyhában. Mindenki fogyaszthat.
Itt minden ugyanúgy vegyszermentes, mintha biokertben lennénk, csak az is fontos, hogy ne zsigereljük ki a földet. Na de itt is vannak kártevők. Kell gondolom gazolni, ez nagyon embert próbáló feladat? Gyene Zsuzsanna kertész.
Hogyha minden gaznak nézünk, igen, de itt azért nem minden gaz. Azokkal a növényekkel úgy lehet jól együtt élni, hogy megtanuljuk őket használni.
Csalánra gondol, vagy mire?
A csalán az legjobb nitrogén folyékony trejet adó növény a kertben.
Abból lesz egy lemosó permetezés, vagy mire
gondoljunk? Egy növényi szövetet erősít, abból például a dolgozóknak is szoktunk kipalackozni az otthoni növényeiknek. Terjesztett rágyalevekkel nagyon jó tápanyag utánpótlás tudunk építeni a gazokból is. De a másik, ami nagyon sokan mindenhogy próbálnak kiűzni a kertből, az például a pitypang, ami nem csak a beporzókat vonza, most kezdettem úgy virágozni, hanem gyógynövényként is hasznosítható, és például ez az egyik olyan kerti termék, amit piacra is viszünk, ebből növényi.
Most kicsomagol valamit.
Ez egy kertész kéz, szilárd kézápoló tömb. Macerált pitypangolajból.
Mint a seavajat simogatnék.
Seavajat
is keverünk
benne, igen.
Gyönyörű harsogó sárga, pont olyan a színe, mint a pitypangnak. Kitalált a kertészként, hogy itt a pitypang hasznosítjuk, ha már van egy magolajjal foglalkozó présa az irodának?
Igen, és szoktunk kapni olyan olajat, amit mi felhasználhatunk, chips keverékeket is készítünk, illetve van egy leves chips, olyan az íze, mint a sütőtökrémlevesnek, de szilárd roppanós formában.
Tehát az itt megtermesztett sütőtököt használják fel?
Igen, vértes bogláré, és ez itt megtermesztett sütőtököt, de a paradicsomot is, ugyanígy fűszerezéssel, oregánóval, egy kis sóval, paradicsom leves chipset is készítünk. Itt aztán lehet kísérletezni ezzel.
Egészségnapra és kistermelői vásárra készül a Vizslásújlaki Nádlend Farm szombaton. Az előadásokkal, kertészeti tanácsokkal színesített rendezvényen tájfajtákkal és vegyszermentes gazdálkodással is megismerkedhetnek az érdeklődők. A farm Salgótarjántól néhány kilométerre közösségi gazdálkodás keretében működik. Tarnóczi László járt a fólia alatt.
Fülöpné Póti Lilivel, a Nádlan Farm főkertészével a Valipiniben beszélgetünk. Ez egy földbe vájt fóliasátor. Gyönyörű palánták nevelkednek itt. Hány fokot vagy mennyi energiát segít az, hogy mi 2 méterrel a föld színe alatt vagyunk?
Érezhetően 1-2 Celsius fokkal melegebb van ebben a félig földbe süllyesztett fóliasátorban. Azért lett ez a palántázunk, hiszen már februárban elkezdjük a palántamagvetéseket, így tulajdonképpen egy kicsit ki tudjuk nyújtani a szezont, vagy hamarabb tudjuk kezdeni, illetve az is segíti ezt, hogy fűthető asztalaink vannak a palántázóban, erre rakjuk rá a nevelőtálcákat. Rengeteg féle zöldségünk van most itt, szinte teljes kihasználtsággal működik a palántázósátor. Található itt pórihagymától kezdve mángoldon át, paradicsom, paprika, amit nem sokára pikírozni fogunk. Átültetjük nagyobb cserepekbe a paradicsom és a paprika palántákat. Vannak itt fűszernövényeink, bazsalikom, koriander, metélő petrezselyem, gumós édeskömény, kicsit különlegesebb fajta zöldségekkel is foglalkozunk, nem csak a hagyományos paradicsom, paprika, cukkini, uborka, de ezek is megtalálhatóak a kínálatban.
Egészségnapra készül a Nádlan Farm, nem csak egészséges élelmiszerre alapanyagot állítanak itt elő, hanem különböző előadásokkal, ismeretterjesztő programokkal és egy közös együttléttel is ünneplik azt, hogy egészséges élelmiszer van az asztalunkon.
Így van. Április 18-án rendezzük meg a Berecki Máté Egészségnap és Gasztropiacot a Nádlan Farmon, Vizslásújlakon. Ez a nap, ez nem csak az egészséges életmódról szól, hanem tájfajta gyümölcsfák megmentéséről is a Tündérkert mozgalom keretein belül. Ezen nap során fogunk almafákat ültetni, amik később tájfajta gyümölcsfából veszővel lesznek beoltva. Így szeretnénk a helyi fajtákat megmenteni.
Önök egy ingoványos, vizes, elhagyatott a területet vettek birtokba, ami mára egy tündérkerté vált.
Nagyon sok munka van benne, volt gondunk a vízzel is, még 2023-ban, amikor a farm alapult, akkor ősszel volt egy időszak, mikor az ágyások közepén állt a víz, ezt igyekeztünk zsomprendszerrel megoldani, úgyhogy a vízelvezetést meg kellett oldani, illetve a sok trágyázás, komposzthordás, az megtette az áldásos hatásait.
Gyümölcsfák lesznek a fóliasátrak és az ágyásoknak a végében?
A kerítés mentén, ahogy bejönnek ide a farmra, ott lesz elültetve nagyságrendileg 10 gyümölcsfa, de szeretnénk még terjeszkedni.
Mekkora a gazdaság most, és hány ember alkotja a kosár közösséget?
A gazdaság területe, a megművelt területünk, az kevesebb, mint 0,5 hektár, és nagyságrendileg 75-80 részesedést készítünk össze. Ez azt jelenti, hogy alkalmi szezonkosarakkal és zöldségközösség tagságnak szánt szezonkosarakkal foglalkozunk. Azoknak az embereknek, akik nem szeretnének elköteleződni amellett, hogy minden héten kapjanak tőlünk egészséges, finom, vegyszermentes zöldséget, csak alkalmilag lenne szükségükre, azoknak is adott ez a lehetőség. Az éppen beérő zöldségekből alkotunk meg egy kosarat minden csütörtökön. Tulajdonképpen kreatívnak kell lenni ebben a rendszerben. Nagyon szezonális, ami éppen érik, azt tudjuk leszüretelni, és azt kapják meg a vásárlóink, tagjaink.
3:03. A januári csapadéknak köszönhetően kiváló állapotban vannak a kalászosok a Vajdaságban. Idén kisebb területen kell elvégezni a tavaszi vetést, mint az elmúlt években. A vetésszerkezet változásáról és annak okairól hallhatunk Ternovács István beszélgetésében.
Az elmúlt 4 évben tapasztalt szárosság miatt a vajdasági növénytermesztők jelentősen lecsökkentették a nedvesség hiányra érzékeny szója és kukorica vetés területét. Az óbecsei határban a gazdák a szántóföldeknek több mint a felén őszi vetésű növényeket, kalászosokat és olajrepszét termesztenek, ugyanis ezek jól hasznosítják az őszi, téli és tavaszi csapadékot. Mivel azonban a kalászosok termesztése az elmúlt években az alacsony felvásárlási árak miatt nem biztosított jövedelmet, az Agrocentrum Földműves Szövetkezet a kiváló minőségű búzafajták termesztésére buzdítja a gazdákat. Gortva Imre igazgató.
Azzal foglalkozzunk, amiből kevesebb van, és amire igényes vásárlónk is van. És az igényes vásárlás azt jelenti, hogy hajlandó gyorsan, közvetlen az aratás után megvásárolni, és a piacon kialakult árhoz viszonyítva 20-30%-kal magasabb árat fizetni.
A vetések az új év óta jegyzett 210 liter csapadéknak köszönhetően kiváló állapotban vannak. A továbbiakban mindent meg kell tenni annak érdekében, érdekében, hogy a növényzet jól érezze magát, a rovarkártevők és a növényi betegségek miatt ne károsodjon, és hogy majd a kalászképződés időszakában ne dőljön meg, figyelmeztet a szakember.
Ami a gombabetegségeket illeti, a koratavaszi első védelem, a középső védelem, ami a zászlós levélig érvényes, illetve a zöld tömeget, a levelet, a szárat védjük, utána pedig a harmadik beavatkozás, az pedig a kalászvédelem. Alkalmazzunk különböző biostimulátorokat, amivel arra biztatjuk a növényt, hogy jó beltartalmi egységeket fejlesszen ki. Szárnövekedés gátló szükséges, hogy ne a szárba és ne a nagy zöld tömegbe élje ki magát a növény. És a kalász a mindennek a lényege. És azzal, hogy megerősítjük a szárnak a stabilitását, garantáljuk a ledőlés elleni védekezést is.
Hogy milyen hozamot kell megvalósítani ahhoz, hogy haszonnal járjon a termelés, Gortva Imre ezt sem rejtette véka alá.
Minimum az a 7 tonna per hektár, 4 tonna per hold, az, ami szavatolja az értelmét, akkor már van egy ilyen holdankénti 200-220-30 euró jövedelem, amiből meg kell alapozni a következő évnek a termelését, el kell végezni mondjuk a mechanizáció karbatartását, illetve porot válkozni is kell valamiből.
Az olajrepsze esetében a méheket ne veszélyeztessük, ezért közvetlenül a virágzás előtt kell elvégezni a repcefénybogár elleni permetezést. Ha ezen túl vannak, kezdődhet a kukorica és a napraforgó vetése. Hallottuk az Óbecsei Szövetkezet igazgatójától.
Kukoricától, amikor 12 fokos a hőmérsékletű a föld, akkor el szoktuk vetni, ami ilyen április 10-e, 15-e közt szokott kezdődni. Hát most megint csak a vetésterületek ugye lecsökkentek, egy hét alatt elvetünk az utóbbi időben, azelőtt vetettünk néha 3 hétig, néha egy hónapig is, de hát most már ezek a vetésterületek és a vetésszerkezet a kalászosok felé tolódott el, és inkább ősszel vagyunk, hogy így mondjam, egy kicsit idegbajban. Ilyenkor tavasszal eléggé komótosak vagyunk, és ki tudjuk várni azt a megfelelő pillanatot, amikor a hőmérséklet, a nedvesség és a többi faktor is összeáll, hogy a magágyat úgy készítsük elő, hogy minél kellemesebb legyen a magnak a kelése. Napraforgót nem szoktuk korán vetni, május 1-től 5-ig, 6-ig szoktuk elvetni, most attól függ, hogy mekkora a vetésterület, de nem szoktunk vele sietni, mert addig valamilyen összhang a természetben beáll, meg ugye aztán attól is függ, hogy milyen hőmérsékletű a föld, ne kínlódjon az a csíra a földben a mag, hanem arányosan szépen és megfelelő körülmények között talajhőmérséklete a nedvesség szintjén minél gyorsabban és egyenletesebben keljen ki.
Visszafoghatja az őszi vetésű gabonák és repce termését, ha nem érkezik hamarosan kellő mennyiségű csapadék. Ennek hiánya a nyári vetéseknél a csírázást és az egyenletes kelést is nehezítheti. A jelenlegi állapot még nem végzetes, de az alföld víz hiánya már most is jól látható, és egy száraz folytatásból gyorsan komoly termelési probléma lehet. Juhász Zsolt összeállítása.
Már az idén semmilyen talajforgatást nem végeztünk, illetve a trágyázás az történt még az ősszel, de nagy valószínűséggel beforgatott trágyázás, lehet, hogy ez volt az utolsó.
Ezt még egy korábbi beszélgetésben mondta a víz megőrzésének fontosságáról Gyuris Mihály szatymazi barack termesztő, aki a regeneratív talajművelés híve.
Az a lényege neki, hogy nem szabad a növényeket egyből lekaszálni, hanem először le kell törni, mert ha lekaszáljuk, akkor a vízpárolgás ugyanúgy megy tovább, tehát ugye a gyökerek azok még nyomják kifelé a vizet. Száron keresztül az párolog elfelé a levegőbe.
A tiszaszentimrei Urbán Zsolték családi gazdaságában létfontosságú az öntözés, azon belül is az, hogy mennyi vizet képes a talaj megkötni.
Kukoricában tudunk egy ilyen jó közepes termést kihozni az öntözéssel, de az öntözetlen kukoricák azok teljesen összeomlottak, tehát amit a térségben látok, ez totális katasztrófa, tehát nincs rajta cső, tehát silózzák lefelé a kukoricákat, tehát nem lesz rajta termés.
Szigli Zoltán az Isztiméri Bakony Kft. Ügyvezető igazgatója, aki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vízügyi szakembere is, azt mondja, hogy az öntözés önmagában nem oldja meg a problémát, ennél sokkal összetettebb dologról van szó.
Téri feltöltő csapadékok az ország egyes területén egészen jó mennyiségeket tudtak hozni. Sajnos azért ez nem jellemző az egész országra. A tavaszi csapadékok úgy néz ki, hogy megint csak elmaradoznak, de hát mi gazdák úgy látom, hogy ehhez hozzászokhattunk már itt az elmúlt 3-4 évben. Sajnos nagyon kevés a tavaszi csapadék ez idáig, és reméljük, hogy azért valamit a tavasz második felébe jön, mert ezek nélkül megint csak problémásak lesznek, mint az őszi növényeink, mint pedig a tavaszi kapás növényeink.
Ez az Alföldre igaz, vagy az ország másik részére is igaz?
Az országnak a java részére igaz ez. Az Alföldön kifejezetten kritikus a helyzet, ugye nemrégiben már vasszályhelyzetet is elrendeltek, de ugyanezt megtapasztalhatjuk akár itt a Dunántúl középső részén, illetve Észak-Kelet-Magyarországon is tapasztaljuk ugyanezeket a problémákat.
Megismerkedhetünk olyan fogalmakkal, mint őszi szárazság és téli asszály. Ezekkel együtt kell élni?
Együtt kell élnünk, most úgy néz ki ezzel, hiszen az idei évben is láthatjuk azt, hogy nem a legjobb irányba megyünk csapadék ellátottság szempontjából. Diverzifikálni kéne a területeinket sokkal nagyobb számba, hiszen egy-egy területen belül is nagy különbségek tudnak lenni. És a fajta választás, vagy akár az adott növénykultúra kiválasztása is nagyban meghatározhatja azt, hogy milyen gazdálkodást tudunk az adott évbe folytatni, hiszen egy területen nem biztos, hogy kellene kukoricát termesztenünk, mondjuk akár egy alföldi régióba, de ott már szerintem egy-két éve ezt elengedték. Van olyan rész viszont az országban, ami még mindig megfelelő a kukorica termesztésének. Hiszek abban, hogy sokkal erősebb diverzifikációnak kéne lenni országon belül.
És a talajjal eközben mennyit kellene foglalkozni?
A talaj a legfontosabb, még mindig keveset foglalkozunk ezzel. Hiszen nagyon sokat beszéltünk a vízmegtartásról, vízgazdálkodásról, tárcaközi bizottságok alakultak, de valahol nem látjuk még a gyakorlati jelentőségét annak, hogy itt bármi történik. Talajaink megfelelő csapadékellátottság nélkül üres terület csak, amiben soha nem fogunk tudni megfelelően gazdálkodni, így a talajainkat kifejezetten védenünk, és tulajdonképpen óvnunk kellene. Gazdáknak be kellett látniuk, hogy el kell engedniük az eddig ismert gazdálkodási technológiáikat, és kezdenek józanul gondolkodni és alkalmazkodni ehhez, elkezdik a no-till gazdálkodást folytatni, amire nagyon nagy szükség van. Egy kicsit lépjünk túl az öntözés kérdésén. Kifejezetten gondolkodjunk a vízmegtartáson, a vizeknek az ott tartása a legfontosabb, hogy akár a talajoknak a minősége, a talajoknak az ellátottsága, a talajok védelme, a rettentően fontos a víz megtartása. És erre sokkal nagyobb hangsúlyt kéne fektetnünk, hiszen azzal nagyon-nagyon nagy előnyöket tudnánk kovácsolni magunknak itt az agráriumban.
Itt hívjuk fel újra a figyelmeket arra, hogy a mai napon megkezdődött az agrártámogatások tavaszi igénylési időszaka. A gazdálkodók június 9-éig nyújthatják be kérelmeiket a Magyar Államkincstár elektronikus felületén 54 támogatási jogcímre, intézkedésre. Ne felejtsék tehát a dátumot, június 9-e a határidő, az elkésett kérelmeket a Magyar Államkincstár nem fogadja el. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapján megtalálják a részleteket. És 3 perc múlva lesz 6 óra, ami azt jelenti, hogy műsorunk hamarosan véget ért. A hírek után pedig a Jó reggelt Magyarország kezdődik. Mi velünk hajnaltájjal legközelebb holnap reggel a megszokott időben 5 órakor találkozhatnak, a mai adásunkat pedig megtalálják. A világhálón címünk még egyszer www.mediaclick.hu. A hangmérnök Hajósi Bence, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a szerkesztő Gergács Anikó nevében is köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Induljon jól a napjuk, Belényi Barbarát hallották.